Szeretettel köszöntelek benneteket, és folytatjuk a két hete elkezdett témánkat, amit talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a hívő személyes változása nem a cselekedeteivel kezdődik, hanem a hitével. Tehát nem a cselekedeteinken keresztül változunk, hanem a hitünk változása és a hitünk gyakorlása miatt, a hitünk valósága miatt kezdenek el megváltozni a cselekedetek, és ez a kulcsa a helyes motivációnak így tud létrejönni, kizárólagosan így tud létrejönni az a fajta motiváció, ami nem egy cselekedetek általi megfelelés valaminek, egy külső képnek, vagy egy elvárásnak, vagy valami, amit esetleg ránk akarnak oktrojálni, hanem egy olyan belső meggyőződés, ami saját döntésből, saját hitből, illetve a messiás személyének az egyre jobb megismeréséből fakad. Tehát ez kell, a hit van a gondolkodásunk középpontjában. És egy pár dolgot ismétlek a múltkoriból talán, de ezt megbocsáthatjátok nekem, mint annyi minden mást. Ugye, hogy a megigazulásunknak két fő része van, és az egyik a megbocsátás, és az a téma, amit most feszegetünk, ez a fiúság kérdése az, hogy gyermekek vagyunk mindannyian. Örökbe vagyunk fogadva, Isten fiai, Isten lányai, Isten gyermekei vagyunk. És beszéltünk arról, hogy könnyen leszűkül a megváltás képe a megbocsátásra. És beszéltünk arról, hogy akkor ott tartunk, hogy a múltunk rendezve van jogi értelemben, és szoktuk mondani, hogy minden bűnre ugyan van megbocsátás, bár hozzá szoktuk tenni, hogy nem minden bűn hozható helyre. És ez egy fontos szempont a hívő életben, hogy egyrészt tudjuk, hogy minden bűnünket Isten megbocsátja ezen a földön, de azért a bűnöknek lehet komoly következménye több szempontból, és ráadásul nem minden helyre állítható, amit elkövet. Vannak helyreállítható bűnök, és vannak nem helyreállítható bűnök. Mondjuk gondoljunk csak egy házasságon kívüli terhességre például, aminek van egy bűn vonatkozása is. A dolog megbocsátható, de onnantól kezdve teljesen más dolgok indulnak el, és másképp fog történni az élet, mint ahogy esetleg egy biblikus rendben történt volna. És hogyha azt tudjuk, hogy oké, megbocsátottak a bűneink, akkor oké, de akkor hogyan tovább, ez volt a kérdés, és el is indultunk valamennyire már ezen a vonalon, hogy most akkor rajtam a sor, és akkor most mi van, most hogy történik a dolog ezek után. És természetesen sokat beszéltünk erről, mert amikor a tanítványságot ragadtuk meg, akkor is ezt a témát feszegettük egy más szempontból, hogy a megigazulás, illetve az újjászületés és a tanítványság hogy kapcsolódnak egymáshoz, és igazán ott is ugyanoda tudtunk eljutni, hogy igyekeztünk a cselekedeteket nem fölcserélni a hittel, és nem beleoktrojálni a cselekedeteket a megváltásba, és igazán ellene mondani annak, amit a Biblia világosan mond, hogy az üdvösségünk, az örök életünk hitáltal, kegyelemből adatik. És a cselekedeteinkbe ehhez nem tudunk hozzátenni semmit, vagy ebből elvenni. És valahol ott hagytuk abba talán, amikor arról beszéltünk, hogy az Istenségben micsoda egység van a személyek között, és hogy a János 17-ben, amikor imádkozik Jézus értünk, azt mondja, hogy ő velünk ugyanúgy legyen egy, mint ahogy ők egyek. Tehát Isten egy olyan egységbe hív önmagával, akar bevonni, ami köztük megvan, és hát ez egy fantasztikus gondolat. De nyilván ez egy olyan dolog, amit az ember nem tud cselekedeteken keresztül megragadni, hanem hitből indul ki a dolog. És arra is mindig utalunk, hogy a hitnek mi a tárgya, az egy személy, de úgy egy személy, hogy a testélet ige az a logoszon keresztül mutatja meg magát, és a Szentlélek eleveníti meg az igét, és ezért tanulmányozunk az igét, hogy egy személyhez egyre jobb és közelebbi kapcsolatunk legyen. Tehát mennyit tudunk meg, mennyit hiszünk el, mennyit látunk a bibliai képből, amit Isten mond rólunk, hogy elfogadott gyermekek vagyunk, és igazán nem csak olyan sunnyogó bűnösök vagyunk, akik bukdácsolnak, egyszer megkegyelmeztek valamikor nekünk a múltban, de most már arra figyelünk, hogy le ne bukjunk még egyszer, hanem mutassunk egy jó külső képet. Ugye ez a vallásos út, hogy az ember egy idő után, ahogy elkezd egy közösségbe járni, akkor óhatatlanul akar valami képet mutatni magáról, mert szeretnénk, hogy mások is gondoljanak rólunk valami ne annyira rosszat. Hát ki a csuda akarja azt, hogy róla rosszat gondoljanak? Mindannyian azt szeretnénk, hogy azért legalább egy kis jót gondoljanak rólunk. De hát közben azért Isten úgyis mindent tud rólunk, tehát igazán magunkat tudjuk egy kicsit becsapni, egy kicsit a környezetünket, de amúgy Isten is köztünk minden tiszta és világos lehetne. De igazán nekünk nem normáknak kell megfelelnünk, és nem mutatni kell egy identitást, amik amúgy nem vagyunk, hanem meg kell értenünk azt az identitást, amik valójában vagyunk Isten állítása szerint. Tehát itt jön be a hitünk, itt jön be az, hogy keressük az igének az igazságát a Szentlélek megelevenítő munkáján keresztül. Itt jön be az, hogy nagyon visszafogottak vagyunk a úgymond speciális kijelentéssel, aminek nagyon tág tere és, hogy is mondjam, reneszánsza van ma, hogy Isten mindenkihez személyesen szól, a Szentlélek mindenkit személyesen vezet, és ebben egyet értek is, meg nem is, mert az ige személyesen kell, hogy hozzád szóljon, neked személyesen kell hitet gyakorolni benne, a Szentlélek személyesen világosítja meg a kijelentett igazságokat, és válik a te életed részévé. De az a specialitás, amit e fölé szoktak helyezni, az a kinyilatkoztatás kérdését feszegeti, és nyilván mi nem írunk új Bibliát. Persze erre mindenki hátrahőkölne, hogy erről nincs szó, de azért, amikor arról beszélünk, hogy Isten ad-e személyes revelációt a Biblia fölött, akkor erről is egy kicsit szó van, tehát hogy nagyon óvatosnak kell lenni ugyanakkor ezen a területen. Tehát Isten nem megy túl az igén, és nem véletlenül mondja azt Pál, hogy annak felett, ami írva vagyon, ne bölcselkedjünk, tehát nem köthetünk bölcsességet az íráson túlmenő tanításokhoz. Inspirálhatnak minket dolgok, akár álmok is, erről is beszéltem egyszer. Igen, az álmok önmagukban akár lehetnek isteni inspirációk, csak nincs profétikus magyarázat hozzá. A babiloni király álma is mindaddig semmi volt, amíg egy proféta azt nem mondta, hogy ez micsoda. Addig egy álom volt, és Istentől való álom volt. József is magyarázott álmot, addig az az álom nem jelentett túl sokat, és ma nem tudjuk e fölött kezelni az álmokat, bár inspirálhatnak minket arra, hogy forduljunk erre vagy arra, de ezt nem tehetjük profétai bölcsességgel, mert ez nem adatik így meg. Én az óvatos járás híve vagyok ebből a szempontból. Eszméletlen sok sarlatánságot lehet látni, meg profétai iskola, meg kijelentés, és aztán elolvasod a szöveget, én is jobbat írnék annál, ha csak a Bibliát használnám, proféciát. Tehát, hogy körülbelül a mai színes magazinok ilyen horoszkóp szintjén mozognak ezek az úgymond ilyen keresztény profétai szövegek. Lehet, hogy van ennél jobb is, de mikor arról beszélnek, hogy a 70-80% teljesedik be, meg ez teljesedik be, akkor ez már egy nagyon sikamlós terület, mert ugye a bibliai profétáknál nem volt szó ilyen, hogy hány százalék, hanem vagy igen, vagy nem. Ugyanakkor az Új Szövetségben látjuk, hogy ebbe a témában egy igen nagy változás van, mert mikor a gyülekezeti szinten beszél arról, hogy ketten vagy hárman beszélnek a proféták, és a többiek ítéljék meg, akkor itt valami másról kell, hogy legyen szó. Tehát Ézsaiásnál nem volt arról szó, hogy Ézsaiás beszéljen, és aztán ott ítéljék meg ketten vagy hárman. Tehát itt valami másról beszél, ami egy olyan téma, hogy most az újszövetségi prófét és az ószövetségi prófét mennyiben ugyanaz, vagy hogy ott egyáltalán erről ír-e Pál. Ez egy komoly és nagy téma. És én csak azért beszélek ilyen rébuszokban erről, mert én is tudnám azt mondani viccesen, hogy bármelyik mellett tudnék jól érvelni. Tehát van egy számomra egy nyitott kérdés ezen a területen. No, de visszatérve a témánkra, tehát a hit szerepe, és ugye az ismeret önmagában nem elég, és az érzéki ember azt mondja, nem fogja fel az Istennek a dolgait, és azok bolondságok neki, de mint hívőként Isten azt ígéri, hogy ad bölcsességet, és hogy kérjük a bölcsességet, tehát az isteni ígéret az, és ebbe is hihetünk, hogy növekedhetünk a megértésben, növekedhetünk az igazságban, az ige ismeretének beépítésében az életünkben, hogy ne csak egy ismeret legyen, hanem valóság is. Megtanuljuk, magunkévá tesszük, igaznak tartjuk, és meg is éljük, tehát, hogy ez egész egy komplex dolog. A valóság az, hogy a Krisztusban Isten fiai vagyunk, viszont mégis sokszor úgy viselkedünk, mintha árvák lennénk. Tehát a kérdés az, hogy mit hiszünk el magunkról, hogy mi most árvák vagyunk végül is? Nem, nem vagyunk árvák. És az árvaságából fakadóan az ember hajlamos arra, hogy szeretetet kolduljon. Ugye valahonnan legalább egy kicsit szeressen valaki, ugye ezt gondoljuk. Tehát önmagam körül kezdek forogni, és sajnálni kezdem magamat, és az identitásom elkezd úgy épülni, ahogy igazán a világ szeretne nekem adni valamilyen identitást. És mikor igazán a világ szerint kezdem építeni az identitásomat, akkor a biblikus kép szempontjából úgy viselkedek, mint egy árva gyerek Isten házában, mert igazán nem hiszem el azt, hogy tulajdonképpen nincs szükségem arra a fajta elismerésre, amit igazán a világ meg tud adni. És valójában a hitben az növekszik, hogy azt értjük meg napról napra, és mindig ahhoz találunk vissza, hogy Isten a gyermekévé fogadott, és ennél nincs több. Tehát ez akkora dolog. De ez olyan, hogy ezt elkezdem ma prédikálni, és aztán holnap megint előről kezdhetném, és holnap után. És ezért mondja Pál is azt, hogy a korintusiaknak, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. Nem gondolom, hogy a korintusiak amúgy marhára annyira elfelejtették volna egy ismeret szinten az evangéliumot, de hogy a hit átformáló ereje szempontjából a korintusok elfelejtették az evangéliumot, vagy a galaták, akiknek azt mondta, hogy ó, balgatok galácia beliek, amit elkezdtetek hitben, most testben fejezitek. Tehát ezek ismerték az evangéliumot, de mégis valahogy arra van szükségünk, hogy az evangélium egyszerűsége munkálkodjon az egész életünkben a megszentelődésünk során. Az az egyszerű igazság, hogy kegyelemből vagyunk megtartva hit által, teljesen szabadok vagyunk, és ebben a szabadságban tudunk cselekedni, úgyhogy elfogadottak vagyunk, és hogy a cselekedeteink nem fizetnek ki semmit, nem bizonyítanak be semmit, nem tesznek hozzá semmihez, de mégis ebben a szabadságban ugyanakkor jutalomra érdemes cselekedetek lesznek ezek. Mert szoktam mondani a pohár víz példát, hogy Jézus még azt ígéri, hogy azt is megjutalmazza. Tehát, amit benne kaptunk a Messiásban, az az elfogadás, hogy el vagyunk fogadva. Ez igazán az, ami meg tudja elégíteni a szívet, de hát persze, mivel ez egy hitáltal működő dolog, és talán a múltkori üzenet legelején említettem Tamást, aki ugye nem hitt, és meg kellett tapogatnia, fognia, és akkor azt mondta neki Jézus, hogy most már hiszel, mert láttál, de hogy boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek, és ennek az egész igazságára, valóságára utalt, hogy az Isten szerint való mustármagnyi hit, ahogy működik, az boldogságot adhat. És a hitet is nyilván a Szentlélek munkája bennünk aszerint, ahogy mi húzódunk közel Istenhez, erre buzdít az ige, hogy húzódjunk közel hozzá, és ő is közel húzódik. És az evangélium Isten ereje. Így kezdi a Róma 1.16-ba Pál a leveleit, hogy az Istennek az ereje az evangélium, először zsidónak, aztán meg görögnek. És amikor az evangéliumot hirdetjük, ebben munkálkodik a Szentlélek, és így munkálkodik bennünk, és az ő munkájának az akadálya, hiánya az, amit aztán megtapasztalhatunk, és elsősorban ennek az akadályos hiánya arra vezethető vissza, ha maga az evangélium nem szól a tiszta formájában. Tehát képes elveszíteni az egyház vagy egy adott közösség az evangéliumnak ezt az egyszerűségét, az üzenetnek azt az erejét, ami mögött ott van a Szentlélek ereje. És ezért fontos az, hogy Isten kegyelmét, az evangéliumot újra és újra fel kell fedezni egyfajta spirituális módon, nem egyfajta ismereti módon, hanem hogy a hitem felé arra fordulok, hogy tényleg Isten gyermeke vagyok, el vagyok fogadva. Ez az identitásom, mert ezt Isten folyamatosan végzi ezt a munkát bennünk, és közben azért a világnak több területen szintén van a munkája, ami az identitásunkra kihat. Ugye három területen, amiről majd ígértem, hogy fogok külön beszélni, és ugye a világ, az óember és a sátán és a seregének a munkája, ez a három terület. És ez mindig visszahúz abba, hogy egyrészt megmutassam a szolgálatban, hogy én mit tudok, ki vagyok, úgy tanítsak, hogy az de jó volt a tanítás, vagy bármit bemutassak ezen keresztül, vagy akár az egész ilyen zenekultuszban, ami van az egyházban, ma meg a színpadon való szereplésben. És de nem így működik a dolog, mert ez a világgal való párhuzam lesz. És itt jön egy érdekes dolog be, hogy sokszor a kereszténységben a törvényt kezdik el hirdetni. És most mit értek ez alatt? Ez alatt most nem a mózesi törvényt értem. Tehát nem azt értem, hogy elkezdik hirdetni, olyan is van, de nem erre gondolok. Hanem sokszor szokták azt mondani, hogy legyél olyan, mint Jézus. Csak az ember a szívéhez kap. Igazán, ugye... hogy legyél olyan, mint Jézus ebben, hogy csinálta volna Jézus? Csináld úgy, mint Jézus. Sokszor sántít ez a dolog, persze nyilván lehet ezt jó szívvel venni, és érteni, hogy mire utal, vagy szól a dolog, de következőképpen működik ez egy ige hirdetésben. Előveszek egy bibliai történetet, szembesítem a hallgatóságot azzal, hogy így van a bibliai történetben, ez a helyes. Látjátok, hogy ti nem így csináljátok, mennyire vagytok bűnösek. Ilyenek vagytok, de ilyennek kéne lennetek, mondja a bibliai történet. És utána felszólítom a hallgatóságot, hogy megint meg lehet térni. Én voltam olyan jellegű közösségben, ahol hetente, két hetente mindig megtértünk, és újra. Persze lehet megtérni, félreértés ne essék, tehát a hívő élet megszentelődése arról szól, hogy felismerünk, megtérünk, az ember magát ítéli, és van ilyen folyamat. De amire én most rá akarom irányítani a figyelmet, hogy ez a klasszikus típusú igehirdetés, amikor valamivel szembesítik a hallgatóságot, és azt mondjuk, hogy neked ilyennek kéne lenned, így kéne csinálnod, akkor az történik, hogy abban van az evangélium igazán már, hogy te mit csinálsz. Hogy jól csinálod, vagy rosszul csinálod?
Az a kemény van. Mindegy. Mindjárt van visszajön. Mert átment a szomszéd kutya, és az milyen őrlősz, hogy baj legyen. Már van nektem? Nem kell. Mi a szomszéd? Hát a hátsó szomszéd az a vadállat. Hosszán.
És a kutyán kint van?
Vagy? Még nincs, szerintem nem vette észre.
Tehát annak van egy jó hírértéke az emberek számára, hogy hallják, vagy halljuk, hogy jobbá válhatunk, ez jó dolog. De igazán, ha megnézzük a levelek felépítését, Róma levél, Galata levél, Efézusi levél, akkor azt látjuk, hogy Pál beszél az identitásról először, az, hogy mit kaptunk, hogy mik vagyunk, és az, hogy távol voltunk Istentől, most közelvalók vagyunk, az, hogy megváltottak vagyunk, hogy fiak vagyunk, hogy elfogadottak vagyunk. Arról beszél, hogy ezt tartsuk magunkról igaznak, tekintsük így magunkra, meg kell értenünk, hogy mi kik vagyunk. Efézus 4-ben azt mondja, hogy éljünk, és utána mondja, hogy ehhez méltóan éljetek. A kettő nagyon külön tud válni, tehát az előbbi metódusban ez úgy jelenik meg, hogy bemutatnak egy példát, ez így él, és akkor mi változtassuk ahhoz a cselekedeteinket. Nem tudom, hogy látjátok-e a különbséget. Tehát a levelek építik az identitásunkat hitáltal, és abból tud fakadni, hogy a cselekedeteink elkezdjenek aszerint változni. Tehát nem mutat egy példát, amit cselekedetetben le kéne követni, és az fakad belőle, hogy külsőleg megpróbálok úgy élni. Nyilván ez most le van fekete-fehérítve, ahogy én beszélek, de a sorrendet próbálom bemutatni. Általában az identitás nagyon lemarad, és ami marad, amit oda teszünk az emberek elé, vagy hogy gondolkozunk magunkról, az úgy, hogy látom, hogy hát nem jók a cselekedeteim, és változtatni akarok adottan egy cselekedetem. És a világban is X módszer van, ugye a világban is az emberek tudnak változtatni cselekedeteken, mondjuk abban tudják, hogy a dohányzást, le tudnak szokni az ivásról, vannak technikák, mindenféle csoportterápia, és ezek működni tudnak, tehát az emberek képesek cselekedeteket változtatni. De egy identitást hívő szempontból nem tudjuk, tehát nem tudjuk a hívőbe bele tolni az identitást. Nem tudom a saját családom, ahogy nevelem a gyerekemet, tanítani tudom, de nem tudom beletölteni az identitást. A hitet nem tudom beletölteni. Az ige, az Isten képes erre, Isten tud hitet adni, a valóságról Isten tud gondoskodni. Mi a lehető legjobb képességünkkel, tudásunkkal beszélhetünk az igazságról, de közben nem tudjuk kikövetelni a cselekedetek megváltozását önmagában, ha nincs meg az a forrás, ami Istentől jöhet csak, és csak attól lehet az egész hiteles. És lehet félreérteni ezt az üzenet, lehet az üzenet jó, és az hát persze az is van, hogy valaki nem érti meg, nem hallja meg, nem fogja föl nyilván. De azért a probléma ott jelenik meg, hogy igazán nem a szívvel foglalkozunk, nem a szív oldalából közelítjük meg, személytelenné válnak a dolgok, és egy nagy közösségben ez nagyon sokszor megtörténhet, mert lehetsz egy századik egy sorban, és észre se vesznek, és nem tudják, hogy ki vagy. Kis közösségben is ugyanúgy lehet rossz, mert elkezdik az emberek egymás cselekedet alapján megfigyelni és kontrollálni, és akkor megint az van, hogy abban megyek bele, hogy nehogy bárki bármit megtudjon rólam. Tehát ez egy nagyon, nagyon, hogy is mondjam, ilyen keskeny jég, ráadásul akkor még nem említettem mondjuk egy házassági kapcsolatot, ami nyilván a legszorosabb kapcsolat, ha valahol látszanak a dolgok, akkor az a házasságban látszik igazán. Tehát ott belül feketén-fehéren kiderülnek a dolgok. Igazából, ha őszinte vagyok, azt mondanám, hogy nem tudok senkiről semmit, mert nem tudom, mi van a zárt ajtó mögött. Tehát az az igazság, hogy nem tudjuk, mi történik a zárt ajtó mögött. És a nagy dolgok ott történnek. A valóság ott történik meg. És nem véletlen különben, hogy Pál, amikor beszél az egyházról és a messiás kapcsolatáról, és beszél a házasságról, a férfiről, a nőről, akkor a férfiről, a nőről azt mondja, hogy tulajdonképpen én Krisztusról és az egyházról szólok. Tehát, hogy ugye abba a kapcsolatban jelennek meg olyan szinten a dolgok, hogy ott, hát nyilván aki már volt házas, az pontosan tudja, hogy ott mindenki derül, a legnagyobb szörnyűségek is. Aki nem volt, az egyrészt akár örülhet, hogy neki még nem jöttek el bizonyos nagy szörnyűségek. Akinek jobb, az örülhet, hogy neki jobb. Szóval ne értsetek félre, mindenki tudja, hogy hova ossza be magát. De azt nyilvánvalóan kommunikálja az ige is, hogy ez a házastársi kapcsolat nagyon szól arról, hogy ebből sokat meg lehessen tanulni a legközvetlenebb formában. Nem jelenti azt, hogy csak innen lehet megtanulni, és Pál nagyon pozitívumként kezeli azt, mikor valaki szabad ezektől és tudja szolgálni Istent. Valahol utal arra, hogy tulajdonképpen ő sok mindentől szabad lesz így. Tehát tényleg pozitívan beszél arról, hogy őrül, hogyha vannak olyanok, akik nem ebben töltik az időt. De mind a kettőnek helye van, és elképesztő értéke van, és rengeteget lehet tanulni. Ha jó. Ha nem jó, akkor is. Tehát az emberi romlottság realitásával a házasságban nagyon lehet szembesülni. És Visszatérve erről, hogy a cselekedetek kérdésére, hogy bemutatok nektek egy képet, legyél olyan, mint Jézus, tulajdonképpen az önmegváltás irányába megyek, azt mondom, változtass meg a cselekedeteidet, most ne ezt tedd, hanem ezt tedd. És akkor azt én teszem, már nekem ezt kell csinálnom, de általában nem tudom csinálni. Te hívő vagy, már nem élhetsz így, igaz ez? Igaz. De ha nem a helyes irányból adom a motivációt, akkor tulajdonképpen csak arra erősítek rám, amire bármilyen más vallás rá tud erősíteni, vagy egy nagyon profi pszichológiai, vagy nem is annyira profi pszichológiai könyv is rá tud segíteni, vagy valamilyen önmegjobbító kör rá tud segíteni. Tehát, hogy igazán hívőként is nagyon könnyen egy úgymond New Age-es irányba tudok elmenni, és most ezt nem használom nagyon negatívan, mert azt mondom, hogy ebben vannak működő, használható dolgok, tehát nem dobom ki ezt a tudományt cakli-pakli, inkább azt mondom, hogy hívőként értsem meg, hogy az én motivációm hol van, és ha használok is dolgokat bizonyos tudományokból, és most itt a pszichológia határterületeiről beszélek, ami hát egy ingoványos dolog, akkor figyeljek arra, hogy ne menjek át egy ilyen önmegváltás technikába, hanem értsem, hogy az én megváltásom kulcsa hol van, és csak úgy használjak ezen túlmenően bizonyos egyéb dolgokat, amiket amúgy lehet, hogy az emberi típusok, meg tulajdonságok, meg férfi, meg nő, meg hát rengeteg mindenféle ilyesmi van, amiben el lehet veszni, és csak azt használni. De ezt kerüljük el. Ugye jó példa a Galata levél, ahol azt látjuk, hogy az ószövetségi törvény használatához akarnak visszatérni, és azon keresztül akarják megélni mindazt, amit hitáltal kezdtek el. Tehát próbáltak valami plusz behozni. Azt mondanám, hogy akkor még nem volt egy ilyen segítő szektor a könyvesboltba és százával a könyvek, hogy melyiket emeljük le. Ott leemelték a mózesi törvényt, és azt mondták, hogy ezt még hozzátesszük ehhez, és akkor ebben működtetjük a rendszert. És azt mondja a Galata 3-ba Pál, hogy hogyan éltétek meg a léleknek az erejét, a hatalmas dolgokat? Nem az ige hittel való hallása által, hanem a törvény cselekedeteiből? Tehát a változást az evangélium hite munkája bennünk, amit Isten mond rólam, a világról, és ahogy én ezt elhiszem. És a változás tehát mindig a hitnél kezdődik, és nem a cselekedeteknél. Ahogy a hitem és az Istenbe való bizalmam növekszik, így változik meg a cselekedetem is. És minden más valójában nagyon könnyen képmutatás lesz. Egyfajta produkálás lesz. És a korintusi levélben is Pál mivel kezdi? Hát egyrészt a korintusi levélben látunk rengeteg etikai problémát, mindenféle problémákat látunk, tehát tele van gonddal a korintusi gyülekezet. És Pál így kezdi, hogy nem akarok köztetek egyébről tudni, mint a megfeszítetről. Tehát tudott a problémákról, de mégis azt mondja, hogy nem, hagyjatok engem békét ezekkel. A megfeszítetről akarok tudni. És persze beszél a problémákról nyilván, de azért kezdi így, mert le akarja fektetni az identitások alapját. És igazán úgy akarja őket meggyőzni a változásra, hogy amellett érvel, hogy ők kicsodák. És mikor a kálvinisták híres helye, ahol a beszél arról, hogy vizsgáljátok meg magatokat, és ezt mindig arra szokták használni, hogy azért vizsgálják, hogy hívők-e vagy nem hívők, Pál éppen azért akarja, hogy vizsgálják meg magukat, hogy hát emberek, hát ti hívők vagytok, azért vagyok én apostol, mert ha ti nem lennétek hívők, én hamis apostol lennéktek. Tehát ő avval bizonyítja a maga apostolságát, hogy hát ti tulajdonképpen hívők vagytok, és vissza akarja adni az identitásukat, hogy arra építsenek, ezt higgyék el. Nem azért mondja nekik, amiért ma egy-két kálvinista mondja, hogy vizsgáld meg magad, hogy hívő vagy, mert én tudom, hogy nem vagy az. Mint az egyik híres prédikáció, amikor sok száz fős ifjú közönségnek a híres prédikától prédikált, hogy itt az emberek nagy része nem hívő. Amerikai viszonylatban akár igaza is volt, tehát félreértés ne essék, én még szeretem is ezt a prédikátort, és szeretem bizonyos üzeneteit, és néha én is azt kívánom, hogy bárcsak mások is hallanák, és lesújtana ebből az üzenettel másokra, mert annyira jót tenne nekik, hogyha lesújtana. Ezt nem akarom megmondani. Majd de nyilván, aki ismeri, majd tudni fogja, nem kell, de hogy értitek? Tehát egyrészt jól esik nekem is, azt jó megmondta. És tényleg. Majd megmondom. Csak nem a felvételem. De jó. És ugye érezzük sokszor úgy, mi is ülünk ott, hogy bárcsak ezt hallotta volna ezt az üzenetet, de erre szoktam azt mondani, ha te nem hallod, akkor tök mindegy, hogy ki nem hallotta. Igen, hogy bárcsak ezt olvasná, bárcsak ő ott lenne, itt, de kár, hogy nem jött el, pedig ez annyira neki szólt, de hogy neked szól. Csak a... És visszatérve erre, ez a híres igehirdető, akit egyébként sok szempontból szeretek, de szokta így a hallgatóságot. Vizsgáljátok meg magatokat! És mindenki vizsgálja, és szerintem a hívők általában rájönnek, hogy sose voltak hívők, a nem hívők nem tudom, mire jönnek rá, és egyfajta ilyen szent puritán rettegés tölti el az embert, és élete végéig azon gondolkozik, hogy hívő, és a halálos ágyán azt gondolja, hogy csinálhatta volna jobban is. Igaza van, de hogy, és még mindig azon gondolkozik, hogy most hívő vagyok, vagy nem. Értitek, kicsit kifigurázok valamit, én nem innen közelítem meg, én nem hiszek ebbe a típusú rettegtetésbe, ugyanakkor egy picit hiszek abból, hogy némelyeket rettentéssel kell megnyerni, és ekkor szeretném bekapcsolni ezt a prédikátort, rettentsen ő. De legyen még a rettentésünk is biblikus, és szerintem ez nem a biblikus rettentés. Tehát itt az, hogy vizsgáljátok meg magatokat, pont a fordítottját jelenti. Tehát Pál tisztázza újra és újra, hogy mit jelent az Isten kegyelme, és mit jelent az üdvösség, ő rájuk nézve, az identitásukat tisztázza, és ennek alapján akarja azokat a problémákat kezelni. Nyilván egy gyülekezeti rendtartásban persze nem a szíveket vizsgálják, hanem bizonyos extrém külső cselekedeteket meg kell, hogy lássanak, és avval el kell bánniuk. Tehát a kovász kérdése följön, és azt mondja, hogy hát azt tegyétek ki, és majd megmarad az ítélet napjára. De fizikai ítélet jöhet rá. Tehát, hogy a gyülekezeti rendtartás az nem képes a szíveket vizsgálni, és ne is vizsgálja, ez nem így működik. Ha van olyan szélsőség, avval egy közösségnek adott esetben bánni kell. Nem tud mással bánni, de hát ebből beismeri, hogy mi nem látunk más, tehát mi nem látunk bele a szívekbe, ezért mondtam, hogy az igazság az zárt ajtók mögött kezdődik. És még ott is csak kezdődik, de nem ott végződik. Tehát, hogy belekerekítsem a mai üzenetet, mert a vége felé vagyok, tartsatok ki. Ugye a lélek gyümölcseiről se úgy prédikálhatok, hogy látjátok, itt vannak a lélek gyümölcsei, Galata 5-ben, és látjátok, hogy ezek a lélek gyümölcsei, és ti mennyire nem vagytok jóságosak, pedig jóságosnak kellene, nem szerettek, pedig, és felsorolom a normákat. És tehát a lélek gyümölcsébe már benne van a lélek, legalább két lélek benne van szerintem. Egyrészt az újjászületett embernek a saját belső identitása van benne, mert ugye a test van szembeállítva a lélekkel, ezt általában csak úgy szokták érteni, hogy a lélek az a szent lélek és az ő gyümölcsei. De én azt gondolom, hogy mikor a testet szembeállítja a lélekkel, itt az újjászületett embernek vannak testi cselekedetei, azok lennének, amiket felsorol, aminek nincs öröksége a mennyek országában, és az újjászületett embernek lehetnek a megváltás identitásából fakadóan helyes cselekedetei. És persze ebben a Szentlélek munkája benne van, de nem önmagában arról van szó, hogy benne van a Szentlélek, és az egyfajta automatizmussal ezt végrehajtja. Jelen van benne, de a lélek cselekedetei az az újjászületett lelkednek a cselekedet, a te felelősséged ott van abba, ahogy ezt elfogadod, és ahogy ebbe fölnősz. A test az, amit igazán mi csinálunk önerőből, ami belőlünk fakad, de a gyümölcs, az Isten szerint való gyümölcs az lesz, ami a lélek cselekedete, a Szentlélek munkája, és ez egész meg ebből a megértésből és a megszentelődésünkből fakad. És ámen, most itt pontot teszek erre az üzenetre, és még fogok szánni rá legalább egy alkalmat.